Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Szüksége van a napjainkban ifjúságügyre. Nagy Ádámmal erről fogunk ma beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét, jó napot, jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Igen, mert a fényviszonyok már világosak, és az embernek az az érzése ilyenkor, hogy nappal van, de egyébként az órára nézünk, 7 óra van, tehát a műsorunk ezért kezdődött ebben az időben, úgy örülök, hogy eljöttél ide.
Köszönöm szépen.
Volt, amikor sötétben beszélgettünk, minden évben sötétben kezdtünk el beszélgetni, mert január az sötét, de most már nyár közepe van.
Hát, intellektuálisan most is sötétben beszélgetünk.
Hát azt mondod. Intellektuálisan, mire tetszik gondolni?
Hát, hogy szükség van-e ifjúságügyre?
Igen, tényleg, ez egy fontos kérdés. Én körbekérdezem pár embertől, nem tudom, te körbekérdeztél emberektől, nem tudják, hogy miről van szó, tehát nem hiányzik nagyon a sok embernek.
Hát azért, mert nem tudják, miről van szó, attól még lehet, hogy sok embernek nem hiányzik, de attól még hiányzik. Igen. Ugye valóban azt mondhatjuk, hogy 2014-15 óta ritka ez, mint a rózsaszín holló. Mert hogy akkor szűnt meg az ifjúság segítő képzés, és hát nyilván ezzel tulajdonképpen kihúztuk az utolsó darab széket a szerencsétlen felkötött ember alól.
Hát jó, azért még vannak az elemek, mert mondjuk ilyet az ifjúságkutatás most is van, nem túl régen, ugye azt te is mondtad, éppen indul az újabb, a 2020-as ifjúságkutatásnak, ugye az adatgyűjtése, nem soha adatfelvétele, valami ilyesmiről volt szó, legalábbis úgy emlékszem, a Leventével erről beszélgettünk.
Igen, hát először is azért, mert néhány puzzle darab még megvan, attól már a kép nincs meg. Aha. Másodszor meg valóban van ifjúságkutatás, ez kétségtelen. Talán a 6. hullámát vették most fel adatgazdák, de hát miképp 2016-ban ugye nem, vagy csak nagyon sokára hozta nyilvánosságra a kormány, illetve az adatgazda, hát most is attól félünk, hogy ugye tavaly volt az adatfelvétel, és még mindig nincsenek publikus számok, és nem nagyon tudunk ifjúságkutatóként megismerkedni azzal, hogy milyen is a fiatalok 2020-as világa, hogy bizony megint abba a csapdába, csatába esünk bele, hogy többféle ifjúságkutató, ifjúságszociológus csapat másképpen és másképpen értelmezi majd az ifjúságkutatási adatokat.
Tegyük rendbe a dolgot, mert azért biztos, hogy hallom, amikor valaki ezt a műsort hallgatja, hogy mit beszélünk, mindig mindenki foglalkozik a fiatalokkal, mindenféle feladatok vannak, mindenfajta megnyolások, ugye lásd a lakásépítésben is segít mostanában ugye a döntéshozó, és sokféle módon a fiatalok fontosak, ezeket szokták mondogatni, és hogy ez a megközelítés kontra ifjúsági között van-e különbség is, mert a kettő szerintem kell, egymás mellé kéne rakni, hogy foglalkoznak ugyan a fiatalokkal, de nem tudom, hogy ez az-e.
Igen, hát legalább kétféle értelmezés van, sőt, akár három. Ugye a legszélesebb értelemben, ez mondjuk jellemzően a kampányidőszakban ezt fogjuk tapasztalni, minden a fiatalokról, vagy a fiatalokról is szól, az autópálya építéstől a nyugdíjrendszeren át, az egészségügyi ellátásig, hiszen mindegyikben részesek a fiatalok is.
Nyugdíjrendszert mondtad, egyébként nyugdíjrendszerben most jelent meg az, hogy például a gyerekvállaláshoz szeretnék kötni néhány kezdeményező magát a nyugdíj összegét, tehát azért persze, hogy megjelenik a fiatalok, bocsánat, csak meg akartam.
Nem arról van szó, hogy ebben ne jelennének meg a fiatalok, természetesen az autópályát is használják a fiatalok, és nyilván sok minden mást is, de ugye ezek nem abban az európai értelemben vett ifjúságügynek nem részei, amit ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor a család és az iskola nagy-nagy szocializációs közegei mellett a szabadidős szocializációs tér spontaneitásán túlmutatva próbál meg megközelíteni ez a terület, illetve hát, hogyha az iskolának vagy a családnak szocializációs hiátusai vannak, akkor az ifjúsági világ vagy a szabadidős világ próbálja ebben a valami fajta pótlólagos szerepet nyújtani. És hát van egy harmadik fajta értelmezés, ez pedig, amikor elmúlik a kampányidőszak, a kormányok általában ezt szokták használni, az a legszűkebb értelmezés, ami hát azt hiszem hasonlóképpen félre siklik, mint a legelső, amikor csak és kizárólag az állam egyes intézményeit, pályázatait, nagyon szűken vett intézkedéseit próbálja ide sorolni.
Uh-huh. És ez egy másik értelmezés.
Igen, és hát a harmadik, mondom, amiről beszéltünk, ez az európai értelemvett ifjúságügy, amikor a fiatalt nem csak a család részeként, nem csak az iskola részeként, hanem valami önálló felnővőként próbáljuk meg észrevenni, vagy észlelni. Hogy buta példa, az előbb beszéltünk az ifjúságkutatásról, ugye mondjuk a statisztikai hivatal egy csomó adatot gondoz, amiben a fiatalok is benne vannak, de ténylegesen az ifjúságkutatás az, amelyik azért rájuk fókuszál, ami őket próbálja leírni. Ha tulajdonképpen azt hiszem nem olyan borzasztó, szerencsétlen a hasonlat, a kampányidőszakos ifjúságügy félre siklása és az európai értelemvett ifjúságügy között. Tehát ami a fiatalokra fókuszál, az ő problémáikat próbálja meg megérteni, és azt is ezek közé érti, hogy a fiatal nem csak egy-egy intézményrendszer, vagy egy-egy, vagy a család mondjuknak egy része, hanem egy önálló entitás is, aki fogja magát a pimasz disznója is felnő.
Igen, ezek ilyenek.
Ezek
egyébként
ilyenek.
Annak idején beszéltünk is arról, hogy az ifjúságügy egyik legfontos eleme az időfaktor. Ha kibírja a gyerek a 30 évet, akkor talán fel is nőtt.
Hát igen, bár ugye nem feltétlen kötném én ezt ilyen erősen életkorokhoz. Ugye a fiatal felnőttkor jelensége, nem merem elmondani a rádióba, úgy is hívják ezt, hogy posztadolescencia, de utólag is elnézést kérek érte. Szóval, hogy annak nem ilyen strikt a határa, de kétség kívül a fiatal felnőtt kor után következik az a fajta felnőtt kor, amikor már az egyén biológiailag is, pszichésen is és társadalmi értelemben is éretté válik.
Már rossz nyelvek szerint az nem fejeződött be még a ifjúsági kor. Sok esetben a döntéshozók között is lehet látni, hogy mi mindig gyerekek tudunk maradni, és rengeteg építkezés, vagy rengeteg gesztus ugye a közéletben jól láthatóan egy gyerekkori álom megvalósításáról szól, de hogy
hát ha már gyerekkori álom, ugye itt ez egy nagyon érdekes, hogy mondjam, csak logikai tévedés az államapparátusnak, ugye a ifjúságügyekért felelős helyettes államtitkárnak, hogy feltétlenül 20 évesnek kell lenni, ugye? Hát hiszen gondoljuk csak arra, hogy az egészségügyért felelős államtitkár miniszternek sem kell krónikus betegnek lennie, a nyugdíjügyekért felelősnek sem kell feltétlen nyugdíjasnak lennie, és hát gondoljunk csak az állatvédelmet sem Cerkóf majmok gondozzák. Szóval, hogy önmagában azért, mert valaki fiatal, az még nem pozícionálja arra,
csak
hogy az ifjúságügyekhez is
értsen. Kicsit a kormányzatban, viszont néha a katona vezeti a honvédelmi minisztériumot.
Igen, ez a dupla tévedés. Amikor...
Igen, csak ugye annak idején veled beszélgettünk ifjúságügyről még ilyen szakmailag, és akkor ugye arról beszéltél, hogy sokféle szempontból be kell ágyazódnia. Ugye akkor nevezünk ügyről, hogyha ebben az értelme valamilyen szervesül a hétköznapi intézményrendszerben, a különböző képzésekben, és egyáltalán a társadalom működésében szervesül, mint önálló entitás, és ilyen módon valami módon hozzá tud járulni egy olyan fajta folyamathoz, ami a felnőtté válást erősíti, támogatja, és így tovább. Kicsit hozok bele egy szakmai elemet is ebben a dologban. A beleágyazódás ugye abban az értelemben öröki hiányossága volt az ifjúságügynek, de ugyanakkor voltak rá bátortalan kísérletek, elemek.
Itt szerintem van egy erős kettősség, tehát a közbeszédben sokkal több ifjúság van, mint 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt. A kutatási adatokhoz cikkek jelennek meg, polémia folyik, hogy a 16 éves választ, 16 éves korral leviendő választójoggal az pro és kontra érvek hangzanak el. Tehát, hogy a közbeszéd szerintem több ifjúságügyet kapott. A hivatal, vagy az igazgatási struktúra azonban teljesen levetkőzte az ifjúsági világot, vagy az ifjúságügyet. Ugye az előbb említettem, hogy 2014-ben megszűnt az ifjúságsegítő képzés, ami ahhoz nyújtott hátteret, vagy ahhoz nyújtott szakembereket, hogy az ifjúsági házak, klubok, felkereső ifjúsági munka, ifjúsági referensek, nehogy Isten táborokban hozzáértő ember próbáljon meg a fiatalok nyelvét megtalálni. A pályázati források nem nőttek, hanem csökkentek. A módszertani háttérintézményt, ami az ifjúsági munkát segítette volna, megszüntette a kormány. Tessék csak arra gondolni, hogy mennyi és mennyi ilyen módszertani anyagra lett volna szükség tavaly ilyenkor, ugye, amikor be voltunk zárva, és a sok-sok ifjúsági klub, amelyik eddig iskolaidő után kinyitott és várta a fiatalokat, és próbálta megtalálni őket, utcánított amott, azok most egy teljesen új működésmódra kellett, hogy átálljanak, és miután nem volt egyébként ilyenfajta segítségük gyakorlatilag semmi, ezért aztán mindegyik önállósította magát, és több-kevesebb sikerrel próbálta megszólítani a fiatalokat, de míg az utcán megtalálhatók a legszerencsétlenebbek is, vagy legnehezebb sorsúak is, addig ugye online már korán sem biztos, hogy így elérhetők.
Try again, if I hesitate to let you in. Now will you be yourself, or play a role? Tell all the boys, or keep it low. If I say no, would you turn away, or play me off, or will you stay? If at first you don't succeed, first you don't succeed, then dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, cause if at first you don't succeed, yourself off and try again, I'm into you, you into me, but I can let it go so easily, until I see where this could be, the eternity, or just a week, no chemistry, is off the chain, it's perfect now, but will it change, you say no yes, you say no no, just do your thing, and we'll see how it goes, if at first you don't succeed, first you don't succeed. Try again. You can dust it off and try again, again, again. Cause if at first you don't succeed. First you don't succeed. You can dust it off and try again. Dust yourself off and try again, again, again. You don't wanna throw it all away. I'm gonna be shy on the first day. What about the next day? Oh, oh, oh. See, you don't wanna throw it all away. I'm gonna be begging on the first day, what about the next day? Oh, ooh. If at first you don't succeed, first you don't succeed, dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, again, again. If at first you don't succeed, first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again, again. You left you, left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two.
A Kapocs Ifjúságsegítő magazinban Nagy Ádámmal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy szüksége van napjaink a ifjúságügynek, ügyre, és hát tulajdonképpen sokszor nem is veszük észre. Tehát legalábbis úgy él ez a világ, hogy tulajdonképpen meg tudunk élni ifjúságügy nélkül. Azt mondtad, hogy 2015 magasságában nagyjából plusz-minusz egy-két év kikopott gyakorlatilag a mindennapos életből maga az ügy, ráadásul azzal, amikor befejeződött az ifjúságsegítő képzés. De ifjúsági típusú elemek vannak, és itt elemezted itt az előbb, hogy háromféleképpen is lehet nagyjából megközelíteni azt, hogy lehet ma ifjúságügy, de az emberek számára nem világos, hogy mi az, hogy ifjúságügy. Így is vannak ügyek, a fiatalok foglalkoznak, és rengeteg dolog, a fiatalok minden szempontból középpontban vannak. És az előbb arról beszélte, ugye, hogy a koronavírus kapcsán ugye mindenkinek módszerekre lett volna szüksége már korábban is, és így a szabadidős intézmények egy fontos szereplője, fiatalokkal foglalkozók, sok-sok módszert kellett kitalálniuk, hogy használni, nem is tudom, hogy mindegyik ki tudott enyitni például. Nem is biztos, hogy mindenki meg tudta találni a gyerekeit, vagy a vendégeit, a tizenéveseket.
Uh-huh. Hát nincs átfogó képem, vagy átfogó adataim nincsenek. Néhányat tudom, vagy tudok, hogy az elején nehezen, és néha tévúton, aztán talán jobban beletalálva a felhasználó igényekbe, vagy a fiatalok igényeibe jobban megtalálta az utat hozzájuk, de átfogó adatfelvétel én azt hiszem nem is született, vagy még csak olyan se egyébként, hát ezért baj, hogy megszűnt mondjuk a módszertani háttér, egyébként korábban se jól működött módszertani háttérintézmény, de legalább volt, amelyik megkérdezhette volna, hogy hello, ifjúsági házaklubok, egyebek, mire van szükségetek, mibe lehet segíteni, mi az, ami tölti, könnyebben tudtok majd dolgozni, hát végül is ti vagytok az idézőjelbe vett frontvonalon, mibe segíthetünk, hát a kutya se kérdezte őket.
Igazából, amikor tőled kérdezek valamit, azt gondolom, hogy ifjúsági adatokkal most nem tudjuk alátámasztani, de mert hogy alig vannak adatok tulajdonképpen, most lesz ez a felmérés, és vagy 82. az adatfelvétel a 2020-as.
Nem, az adatfelvétel megvan, pont ez a probléma, hogy 2020 őszén megtörtént az adatfelvétel, és várjuk az adatok közzétételét, és hát 2016-ban ennek megvolt a bőtje, ugye ott majdnem két évig nem hozták nyilvánosságra az adatokat. Rossz nyelvek szerint egyébként féltek attól, hogy a 2016-os volt az adatfelvétel, hogy 2018-ban ez a választások előtt rossz ómen, vagy szóval, hogy nem tudom, nehezen tudom elképzelni, hogy 30 ifjúságkutató tüntet a parlament előtt, és forradalmat csinál, de hát Petőfiék se voltak sokkal többen. Szóval, hogy 2016-ban ezeket az adatokat majd két évre eltüntették, és akkor két tulajdonképpen mondhatom, hogy nem, de ténylegesen konkuráló kötet született egy hivatalos, meg az általunk szerkesztett Margón kívül című kötet, és hát most is egyre erősebb sajnos a félsz, hogy most is lesz egy hivatalos kötet, és egy, hát nem is Margón kívül kettő, de mondjuk egy végjegyzeten is túl, vagy valami hasonló. Valami ilyesmi, tehát, hogy megint az autonóm értelmezése, ami az ifjúságkutatási adatoknak, ami azért baj, mert hogy azért nem népfrontossá tenni ezt a dolgot, az én azt gondolom, hogy hát több, mint hiba, ez bűn, annál is inkább, mert 2012-ben, 8-ban, 4-ben és 2000-ben mindenki hozzáférhetett, és beszélhetett az adatokról, írhatott róluk, bár kétségtelen akkor meg kötetek nem mindig születtek.
Lehetett mondani, hogy milyen helyzetben vannak a fiatalok, és most nem igazán tudjuk mondani, hogy milyen helyzetben vannak, mert keveset tudunk, csak feltételezünk.
Hát igen, és innentől kezdve én, aki szeretném magam kutatónak hinni, vagy feltüntetni, ugye csak mosolygok azokon a pletykákon, vagy igyekszem nem terjeszteni azokat a pletykákat, most is csak négy szem közt mondom el, hogy állítólag az is az egyik oka, hogy hát a politikai preferenciák nem olyanok, mint amilyeneket a minisztérium elvár, de hát, hogy ide az adatokkal, és aztán majd beszélgethetünk arról, hogy ezt ki hogyan értelmezi, ki milyen folyamatokat lát pozitívnak, ki milyeneket negatívnak, ráadásul azért is csapda helyzet ez, mert körülbelül a ifjúságkutatás adatfelvétel ez egy órás kérdő, majdnem egy órás kérdői, mondjuk 200 kérdéssel. Mindig lesz olyan trend, ami pozitív, például 2016-ban a gazdasági trendek kifejezetten jónak voltak mondhatók, gazdasági elégedettségi mutatók, és mondjuk az oktatási adatok pedig síralmasak voltak, hogy ha minősítenem kellene őket. Mindig vannak ilyenek, és olyanok nem, ez nem elkerülhető, mert mer.
Meg egy csomó elmaradt intézkedés, mondom, kedvencem a NEET fiatalok című fogalom, ami ugye a nem tanul, nem dolgozó fiatalok, ami gyakorlatilag egy előállított világ, mert a 16 éves korban megszüntették, 16 éves korban iskola kötelezettségét, ezzel létrehoztunk egy viszonylag nagy számú 10 éves kört, akik nem fognak elmenni dolgozni, nem is tanulnak, ott maradnak a légüres térben, és ezek számok,
a tények. A NEET nagyon érdekes, mert a 2016-os adatok alapján az látszik, hogy a 5-6% a fiataloknak ilyen NEET, ugye a betű szó az a Not in Employment Educational Training, szóval nem tanuló, nem dolgozó fiatalok.
Tehát intézményesen nem elérhető
fiatalok. Igen, az intézményrendszereken keresztül nem elérhetők, tehát a legnehezebben kimozdíthatók, megszólíthatók, de hogy pontosan az a ugye a tankötelezettség korhatár leszállítása 16 évre, ez azt jelenti, hogy, hogy mesterségesen teremtjük meg, vagy erősítjük ezt a elszigeteltséget, szegregációt, és erre már még csak rá jön, vagy ráül, nem akarnék állandóan a pandémiára hivatkozni, gondolom minden műsor erről szól, de hogy miután egy hétvége alatt kellett átállni tavaly márciusban az online világra, nagyon sok olyan fiatal van, akik bár nem NEET fiatalok, hiszen iskolába járnak, ám a sávszélesség, a számítógép fejlettsége, a kompetencia hiánya, a pénz, anyagi erőforrások hiánya tulajdonképpen ténylegesen NEET tolta be, betolta, ezt mi itt ilyen a mostani kutatásainkban majd ONEET, tehát online NEET-nek hívjuk, vagy fogjuk hívni, még nem jelent meg erről publikáció, de hogy beletolt egy csomó fiatalt ebbe a tulajdonképpen ténylegesen de facto NEET létbe, holott de jure nem mugatjuk ki őket NEET-nek, és hát az borzasztó fontos lenne ugye azonnal felmérni őket, akinek kompetencia problémája van, ott képzési programokat indítani, lásd még ifjúsági házak, klubok, egyebek, ahol pénzügyi probléma van, mert és ne, azért nem tud bekapcsolódni a iskolába, akkor ott pénzügyi segítséget nyújtani, és erre nagyon-nagyon kevés intézkedés történt, nem mondom, hogy semmi, de nagyon-nagyon kevés, ugye van a szolgáltatóknak kötelezővé tették, hogy a ilyen minimál internetet nyújtsanak, hogyha a felhasználó szeretné, és nincs neki, de ténylegesen átfogóan ez a probléma sem volt kezelve.
Én csak azért emeltem ezt a mozzanatot ki, mert ez például az elmúlt jó pár év egyik terméke, már ilyen mondom, ezt a csoportot meghatározni tagadással nagyon nehéz, mert az, hogy nem tanul, nem dolgozik, attól annyiféle lehet, és annyifajta státuszban, és annyifajta motivációval létezhetnek ezek a fiatalok. Egy fontos, hogy intézményesen nem lehet őket megközelíteni, vagy legalábbis nem, hogy két intézmény közelíteti, meg egyiket se szeretnék, az egyiket egészségügynek hívják.
Igen, a másikat pedig kriminális intézmény.
Tehát ebben az értelemben légüres térben mozoghat egy csomó tizenéves, akinek jó lenne, hogyha be tudnak kapcsolódni. És ugye az a fontos, hogy ha ifjúságügyben gondolkodunk, hogy az a felnőtti válás az egy jó átörökítő folyamat részeként alakuljon, és konstruktívan léphessenek be a felnőtt társadalomba azok a fiatalok, akik egyébként így nem biztos, hogy tudnak.
Nincs vitánk.
Igen. Oké, csak ifjúságügyet keresünk, és ifjúságügy ebben az értelemben nincsen.
Hát ifjúságügy az ténylegesen van, csak a, hogy mondjam, az ehhez való állami reflexió, vagy az állami hozzáállás nem létezik ma. Ugye, és itt említettük a módszertani intézményt, meg az ifjúságsegítőképzést, de hát nincs ugyanúgy a Nemzeti Ifjúsági Stratégia, amit 2009-ben még nagyon nagy többséget, talán 93%-kal fogadott el a Magyar Parlament Fideszestül, MSZP-stül, mindenestül, az avval tulajdonképpen abból egy betű nem valósult meg, ez egy 15 éves program lassan lejár 2024-ben. Ifjúsági törvénye mai napig nincs az országnak, még már nem dehonestáló módon szeretném ezt mondani, de még Romániának is van. Tehát, hogy abban az ifjúságügyi intézményrendszerben nem kapcsolódunk be, amiben Európa szerencsésebb fele benne van. Hadd mondjak egy példát, hogy miről szól, csak hogy ne csak elméletről beszéljünk, hanem miről szól az ifjúságügy. Drezdában például minden kerületben, vagy szóval ilyen elkülönülő mikrorégióban van egy-egy ifjúsági klub, a belvárosban ez könyvtár, a külvárosban ez egy ifjúsági ház, ahol Csocsótól akármeddig a mellette lévő Gördeszkaj, ez két parkig van, a bevándorlók volt szovjet laktanyából átalakított bevándorló lakóhelyre a diakónus busz megy, hetente kétszer megtanítani a helyieket az idény zöldségekből főzni, hogy ne csak junk foodot egyenek, és közben az animátorok játszanak a gyerekekkel, röplabdát meg focit. Szóval, hogy a helyi igényekhez alkalmazkodó az a fajta tevékenység egyébként, amit iskola mellett, helyett, után, ki mikor szünidőben, hétvégén, stb. Segít egészen más típusú szocializációs folyamatokat beindítani, vagy mobilizálni.
De ez egy tudatosan vezényelt humán szolgáltatás, ami arról szólt, hogy reális szükségletre egy humán választ kell keresni, és ennek egy ilyenfajta intézmény és megoldásáról beszéltél. Ez biztos, hogy feltételezi, mögötte kell legyen egy tudatos ifjúságügynek, ugye erről beszélsz. És ha megnézzük itt Magyarországon, fel tudunk-e mutatni ifjúságügyben egy csomó deficitet, amit csak tudatosan lehet megközelíteni. Jelenségek vannak ifjúságügyben rengetegszer.
Hát igen, és erre nincs az államnak válasza. Hát ezt értjük, igen. Kellene, hogy legyen rá válasza, kellene, hogy ugye az európai ifjúságügy úgy képzeli el a ifjúsági világot, hogy van az ifjúságkutatás, amelyik felszínre hoz egy csomó helyzetet, ne adj Isten problémát. Van az ifjúsági közpolitika, amelyik ebből a probléma térképből cselekvéseket formál. Voltak erre egyébként nagyon ritka, de jó válaszai is a kormányzatnak. Például, hogy mondjak egy helyzetet, nagyon sokan mondták 2012-ben talán magukról azt, hogy beszélnek nyelvet, de nagyon kevés embernek volt nyelvvizsgája, olyan 75-35%, és a kormányzat erre egyébként egészen véletlenül normálisan reagált, azt mondta, hogy akkor segítek ahhoz, hogy nyelvvizsgád legyen, ha sikeres nyelvvizsgád, kifizetem az első sikeres nyelvvizsgád költségeit. Tehát, hogy probléma helyzetet transformálja cselekvésé.
Sajnos csak azt se vitte végig, mert az egy érdekes dolog,
hogy ez eddig... Azt hiszem, ezt fizeti az államkincstár.
Igen, na de ennek a dolognak a kezelése ezzel nem oldódott meg, hogy az egyetembe belépő iskola...
Itt csak azt a helyzetet, nem a nyelvtudást, itt azt a helyzetet oldotta meg, hogy nyelvtudásra sokan mondják, hogy igen, nyelvvizsgára kevesen.
Igen.
Akkor segítünk neked nyelvvizsgát szerezni. Igen, hát ez csomó más nem oldott meg, hát azért tudjuk, hogy a nyelvtudás sem biztos, hogy 75% tényleg beszél a fiatalok közül, tudjuk az egyetemi problémákat, de ez egy olyan mikrointézkedés volt, ami fontos. És akkor, tehát az ifjúsági közpolitika az ilyen probléma térképet kell, hogy cselekvésé fordítsa, amit majd a harmadik láb, az ifjúsági munka valósít meg, amit ezek a emlegetett ifjúság segítők, az ifjúsági házak, klubok, táborok a placon, a terepen visznek végbe, vagy váltanak valóra. Hát ehhez képest ugye ez a folyamat megakad, mert ifjúságkutatásunk még csak-csak van, de ez a fajta transformációs folyamat nincs. Mondom, állandóan ezt a példát szoktam hozni a nyelvvizsgát, mert sok más nem tudok. Ez a fajta megfordítás, problémából cselekvésre fordítás, ez nincsen, és emiatt aztán az ifjúsági munka is tulajdonképpen halódik, mert hogy nincs humán utánpótlás, ifjúságsegítők, mert hogy az intézményrendszert nem tartja fenn senki, néhány olyan önkormányzat, ahol a polgármesternek van valami humán beütése, akkor ott szerencsésebbek a csillagzat, szerencsésebb, és akkor lehet, hogy egy-egy működik. Nagyon jó példa mondjuk a 9. kerület, és ez most nem a friss 9. kerület, hanem a még 2019 előtti fejlesztések voltak. Tehát néhány működik, de igazán kevés. Gondoljunk csak arra, hogy az 5 milliós Norvégiában 600 fölötti azon ifjúsági klubok száma, akik az országos szövetségbe tömörülnek. Van egy csomó még, ami nem tömörül. Nálunk is van együttműködő kooperációja ifjúsági szolgáltatóknak, azt hiszem 13 darab intézményes tagja van, vagy intézményi tagja van, tehát hogy lássuk a különbséget. A Finnországban 3200 államilag fizetett ifjúságsegítő van, az éves hát nem közgyűléshez, de mondjuk az éves találkozójukra jellemzően az ifjúságügyekért felelős miniszter megy el, aki bizony hallgat meg, nem mindig nagyon kedves, vagy nagyon alákérdező kérdéseket, és a többi, és a többi, és a többi. Drezdáról mondtam például, Barcelonában egymást érik az ifjúsági klubok. Szóval, hogy tehát ez egy létező valami, nem, mert hogy nagyon absztrakt dologról beszélünk, de ez az absztrakció csak nálunk ennyire távoli a valóságtól, egy csomó helyen ténylegesen működik. Még annyit hadd mondjak el, azt hiszem, talán a belgáknál volt az egyik legkomolyabb problémájuk, hogy az ifjúsági klubok azt hiszem áfamentesen áfamentesen számolhatták el az üdítőt meg a sört. Mert ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy ifjúság klubokban most akkor van alkohol, nincs alkohol. És az egyik legnagyobb problémájuk az volt, hogy valamelyik ilyen megszorító intézkedés sorozat, talán 2008 után az egyik ilyen elem volt, hogy akkor most már nem lehet áfa nélkül nekik, hanem áfásan, és akkor ugye az ember tényleg, tehát tényleg irigykedett a problémáikra.